akivel éppen tudtam beszélgetni, és hozzáteszem, hogy ez már Máltán is egy ilyen nyílt titok volt nagyjából ott, ott az Uszoda partján, mindenki csak a bejelentésre vált hivatalosan. Fantasztikus játékos, állítólag nagyon-nagyon jó személyiség, és nyilván ezt még nem tudjuk, mert még így nem volt vele kapcsolatunk, de majd visszatérünk rá biztos, de azt szerintem mindent elárul, hogy a bronzmérkőzésen például úgy fordult le kétszeres BL győztes ferencvárosi játékosokról név nélkül, mintha én lennék a vízbe. Tehát az ő tudásáról nagyjából előzetesen szerintem ennyit elég elárulni.
Kakarisról, valamint a jövőről majd még beszélgettünk, de egy picit akkor a közelmúltról. Hát az elmúlt egy hétben a vízilabdát kedvelők Máltára figyeltek, mert hogy most először fordult elő, hogy a női, illetve a BL 4-es döntőt is ugyanazon a helyszínen rendezték. Az pedig egy pláne óriási dolog volt, hogy a magyar bajnok csapatok ott voltak mind a női, mind a férfi vonalon, és akkor még ezt egy picit színezzük, ugyanaz a klub adta ezt a két csapatot, mert hogy a Ferencváros játszott a női és a férfi BL 4-es döntőben is. Beszélgessünk először a hölgyekről, hiszen ők kezdték ezt a tornát, és Matajsz Márk volt itt vendégünk két héttel ezelőtt a stúdióban, és arról beszélgettünk, hogy nincsenek komoly terhek, senki nem beszél arról, hogy mit szeretnének elérni, de egyébként mindenki tudja, hogy mit akarnak. Ez pedig legalább a döntőbe jutás. És ez sikerült, de aztán a büntető párbaj az egy pisztoly párbaj, ott csak az egyik csapat nyerhet, és ebből most a Fradi húzta a rövidebbet. Milyen volt a női csapatnak ez a kis hullámvasútja, te hogy láttad ott Máltán?
Hát én is akkor időrendbe haladnék, tehát amit mondtál, hogy a teher, az nyilván a címvédő San Andreu elleni elődöntő előtt volt ott a lányokon, és ez nagyon látszódott a vízbe.
Tehát, főleg az elején.
Hát nem is, ez nem csak az elején, tehát azt gondolom, hogy ilyen két és fél, közel háromnegyedig mélyen tudása alatt játszott az egész csapat, és egyének is, tehát a világklasszisok, a legnagyobb sztárja is a Ferencvárosnak nem igazán találták a helyüket a vízben. Aztán egyszer csak egy ilyen varázsütésre gyakorlatilag megváltozott a mérkőzés, átvette a Ferencváros az irányítást, ugye itt Elefteria Plevritu volt az, aki a hátára vette a csapatot, úgymond érdekes volt, mert pont az előző nap még, amikor beszélgettünk a lányokkal, készítettük az előzeteseket, akkor a Vai Vandával és a Gurisa Tigritával beszéltem, és pont ők mondták azt, hogy az a jó ebben a csapatban, hogy bármikor jön egy hullámvölgy, akkor van 3-4-5 olyan játékos, aki képes egy adott pillanatban megérezni azt, hogy most neki kell felvállalni a lövéseket, és akkor mondjuk ebből jöhetnek ki olyan eredmények, olyan egyéni eredmények, mint ma a Grétától például az UVS elleni negyed döntőbe, amikor 9 gólt dobott, ugye erről majd beszélünk, hogy a döntőben mit csinált.
De ott majdnem kilencet,
de ott abban az elődöntőben a Plevritu volt az, aki megérezte, hogy most neki mennek a lövések, neki mennek a passzok, és ha jól emlékszem, akkor 4 gólt lőtt, és pont az utolsó gólnál egy fantasztikus gólpasszt is egyébként előkészített Noah De Vriesnek. Aztán jött a döntő, ugye előtte már mindenki azt mondta, és látszódott is a lányokon, hogy jóval felszabadultabbak, nincsen rajtuk a teher. Én egyébként azt gondoltam, a helyszínen megtekintve a másik elődöntőt, az Olimpiákhoz, elég simán győzte le a Matarót. Én azt gondoltam, hogy jóval több esélye van a görögöknek ebben a döntőben, mint a Ferencvárosnak. Ugyanakkor például Vai Vanda mondta azt másnap az elődöntőt követően, hogy nagyon gyengén játszottak, és hogy ez a döntőben biztos, hogy nem lesz elég, és azt is mondta, hogy ilyen rosszul nem fognak még egyszer játszani ebben a 4-es döntőben. Ez be is jött, igazából a rossz kezdés az ott is megvolt, de ez nagyjából egy ilyen, nem tudom, 10 percig tartatott körülbelül a második negyed elején. A Ferencváros elkapta a fonalat, és ugye főleg Gurisa Tigréta volt, aki elkapta a fonalat.
7 gólt lőtt Bajnokok Ligája döntőben.
Igen.
Ez önmagában, a 9-ről beszélgettünk az elmúlt hetekben, hogy az valami földön túli produkció a női vízilabdában, és ezt nem az OB1-ben dobta a sereghajtónak, hanem a Bajnokok Ligája negyed döntőjében az UVS-ének.
A legnagyobb hazai riválisnak.
És
nyilván.
Akkor a BL döntőben, tehát a sportág klub szempontból legnagyobb színpada, és 7 gólt szerzel, úgyhogy sül a kezed. Az más kérdés, hogy ez mondjuk most itt a rendes játékidőben csak a döntetlene volt elegendő, de azért egy bajnokok ligája döntőben nem feltétlenül jól kell játszani, hanem nyerni kell, és azért az olimpiákosznak is voltak nehéz pillanatai, de aztán valahogy ez az 5 méteres párbaj most pont fordítva sült el, egyébként mi magyar szempontból megszoktuk.
Így van, de szerintem ezt a meccset a Ferencvárosnak meg kellett volna nyernie. Tehát nem tudok egyébként más mondani. 2 perccel a vége előtt 2 góllal vezetett a csapat, talán 80 másodperc volt hátra, amikor egyre szépítettek a görögök. Nem akarom azt mondani edzőhiba, mert nyilván nem értek hozzá ennyire, hogy én most a stábra kenjem a dolgot. Az a része nekem mondjuk furcsa volt, hogy az utolsó 2 percben a 3 támadás mindegyike arról szólt, hogy pörgessük le azt a közel fél percet, és majd lesz valami, és akkor majd kivédekezzük. Szerintem egy picit támadólag, hogyha mondjuk, mert valahogy megpróbáljuk belőni azt a mindent eldöntő. Nagyon nehéz. Nagyon
tehát
nehéz,
itt ilyenkor az van a fejekben, hogy nehogy egy rossz lövés legyen, amiből megúsznak, és akkor tényleg a medence aljára kerülsz.
Igen, de ez a mérkőzésnek egy olyan periódusában volt, már tényleg mondjuk 3-4 perccel a vége előtt, amikor sokkal jobb volt a Ferencváros. Tehát olyan lendületben volt a csapat, ráadásul tényleg a főleg a Grétának gyakorlatilag mindenbe jött. Tehát ha visszaemlékszel, volt egy olyan gólja, amikor a sarokból a támadó idő lejárt, akkor csak így rájtette, hogy majd lesz valami, és a blokkról bevágódott a tényleg védhetetlenül a labda a hálóba. Én azt gondolom, hogy ott egy olyan flóba volt a Ferencváros, hogyha mondjuk belővi a közte 3-at, akkor nincs miről beszélgetni, tehát akkor nem lett volna ideje egyenlíteni az Olimpiákosznak. Ez most így alakult, tényleg valószínűleg ez volt a legbiztosabb taktika, én azt gondolom, amit meg lehetett próbálni 2 perccel a vége előtt, és hát rosszul sült el, tehát talán 3 másodperc volt hátra a támadó időből, amikor a görögök egyenlítettek. Ettől függetlenül érdekes volt, mert amikor lefújták a mérkőzést, én személy szerint nem voltam annyira csalódott, mint nem is tudom, próbálok hozni egy példát, mondjuk visszaemlékszünk a Veszprém Kielce bajnokok ligája döntőről.
Mondjuk az elég nagy szélsőség.
Elég nagy szélsőség, de valahogy úgy éreztem, hogy ez a csapat mindent megtett ebben a döntőben. Mindenki hozta, tehát tényleg 180 fokos fordulat volt jó néhány játékostól, ahogy teljesített az elődöntőbe. Tényleg Kestheirita nagyon-nagyon jó volt, és súlyos sérüléssel a lábába gyakorlatilag.
Hát ő eleve arról beszélt, hogyha valaki azt mondja neki ott április környéken, hogy ő előső keresztszalag szakadással, most már ezt is tudjuk, igen, mert erről ő beszélt, hogy ő egyáltalán játszik, és nem csak turista, vagy nem csak a lelátón ül a bajnokok ligája döntőben, hanem játszik, nem hiszi el. És egyébként említetted, hogy nem éreztél akkor a csalódottságot, valahogy ez érződött a játékosokon is, pedig egy elveszített döntő után ott azért összeomlik egy világ, ami teljesen normális dolog, mert életed nagy lehetőségének éled meg, nem sikerül megnyerni egy döntőt, érthető, hogy nagyon-nagyon csalódott vagy. De például Guris Ati Gréta beszélt erről, és ezt ma megerősítette a sajtótájékoztatón, hogy most is úgy értékeli az egész szezont, hogy egyébként siker. Elveszített döntő ide vagy oda, mert az odavezető út annyira jó volt, és annyira jó csapat lettek, hogy egyszerűen nem tudja kudarcként ezt elkönyvelni, és gyorsan tegyük is hozzá, hogy ez nem az. Tehát a bajnokok ligája ezüstérem az egy fantasztikus eredmény, nyilván az arany egy picit fényesebb, de ez a csapat másodjára jutott el a BL4-es döntőbe, és a legutóbbihez képest sikerült előrelépni.
Így van, és azt azért látni kell, hogy az rendben, hogy a Ferencváros világsztárokat igazolt Kestheirita és Bea Ortiz személyében tavaly nyáron, de ez mondjuk nem azt jelenti, hogy az ellenfelek gyengébbek lennének. Tehát ott a másik 3 csapat az nagyjából hasonló erőt képviselt, mint a Ferencváros. Most abból a zöld-fehérek így jöttek ki, hogy ezüstérmesek, szerintem ez egy óriási dolog. A Grétának a nyilatkozata az pedig a helyszínen, és ma is egyébként én közel nem szoktam sírni, de ott közel voltam, amikor beszéltünk, mert annyira visszaadta, hogy miről is szól igazából a sport, az, hogy egy csapat összekovácsolódik, hogy együtt mennek mindenhova. A mai sajtótájékoztatón például nagyon őszintén beszélt arról a Gréta, hogy ő 4 év van a Ferencvárosnál, de hogy az első 2 évben neki rosszul esett, hogy nem tudott összehozni egyetlen egy olyan csapat programot se, ahol minden játékos ott van. És most erre a szezonra ez összejött, ő a csapatkapitány, beállnak mögé, jól érzik magukat a lányok, tényleg látszik, hogy ez a csapat gyakorlatilag 14-15 barátnőből áll, azért ez hosszú távon óriási előnyt jelenthet.
És ritka egy női
csapatot. És nagyon
ritka,
igen.
Látva. Ha már Gréta szóba került, beszélgessünk egy picit arról, hogy az a játékos, aki egy BL döntőben 7 gólt lő, és nincs benne a magyar válogatott bő keretében, ez nyilván egy érdekes kérdés. A legközelebb nyilván, hogyha majd stábunk forgat a férfi, illetve a női válogatottnál is, akkor a női csapatnál valószínűleg Cseh Sándort majd meg fogjuk erről kérdezni, hogy ő, hogy mit gondol a Gréta jövőbeni szerepvállalásáról. Lásd Zalánki Gergő és férfi csapat. De azért valamit lehet, hogy nem tudunk mi ebből a történetből, mert azt láthatjuk, hogy élete talán legjobb fél éve, pályafutása legjobb fél éve Gurisatti Grétának, viszont nincs ott a Sydney nagy döntőre készülő női keretben.
Nagyon érdekes, hogy felvezetted ezt a témát, mert az első 3 mondatod az szerintem egy az egyben ugyanúgy szólt, amit én a Grétának tettem föl, már kikapcsolt mikrofonnal a négyes döntőt követően, és megbeszéltem, hogy a választ én nem fogom közölni, de nekem ugyanezek az érzéseim. Én azt gondolom, és azt még nem hangzott el tőled, hogy ő lett egyébként az egész BL-nek a gól királya.
Igen.
Tehát, hogyha ezt még ezzel a tagmondattal kiegészítjük, akkor szerintem most ez ilyen erős lenne, azt mondanám, hogy Cseh Sándort sarokba szorította a Gurisatti Gréta, de én azt gondolom, hogy aki látta ezt a négyes döntőt, meg az egész sorozatot, nyilván erős a magyar vízilabda, és lehet generációt váltani. De amit te is mondasz, egy BL gól királynő, 7 gól a döntőbe, és látszik az, hogy egy nagyon-nagyon jó csapatkapitány. Most nyilván nem azt követelem, hogy ő legyen egyből a válogatott csapatkapitánya.
Meg nem is követelünk semmit, csak arról beszélgetünk, hogy vajon mi lehet az ok, vagy miért nincs ott.
De olyan játékosnak, akik láthatóan tényleg mondjuk válogatott játékosok, olimpiai aranyérmesek, bronzérmesek beállnak mögé, és azt csinálják idézőjelben, amit ő mond, szerintem egy ilyen játékost vétek kihagyni, tehát hogy legalább egy összetartásra lehet, hogy érdemes lenne őt meghívni, hogy mi az, amit esetleg hiányol belőle Cseh Sándor, hogy esetleg dolgozzanak együtt ezen közösen, szerintem még mindig egy nagyon nagy erőssége lenne a magyar vízilabdának, és nem beszélünk egy idős játékosról, tehát ez ezt mondjuk egy 30 éves játékosról beszélünk, nagyon jól elmondtad, hogy karrierje legjobb szezonját zárta. Meglátjuk majd, hogy hova fut ki ez a történet.
Beszélgessünk akkor a férfi csapat máltai teljesítményéről. Volt egy pici deja vu érzésem, amikor a Bajnokok Ligája döntőt nézte az ember, bár itt ugye nem magyar csapatot vert meg végül a döntőben a későbbi győztes Barcelonéta, de amikor a női kézilabda BL döntőben a Győr kikapott, akkor egy olyan csapat verte meg a Bajnokok Ligája döntőben, amelyben két magyar válogatott klasszis, Albek Anna és Vámos Petra szerepelt. Így végül is tudtunk örülni annak, hogy végül is egy francia csapat nyert, de két magyar főszereplővel. És itt a döntőben megint az fordult elő, hogy játszott egy Prorecco, egy világválogatott, egy majdnem világválogatott spanyol csapattal, a Barcelonétával, ahol két magyar játékos szerepelt egész évben, bár a döntőben, illetve a négyes döntőben csak Búrján Gergő, aki el is döntötte, de mégiscsak lett két Bajnokok Ligája győztesünk, a Ferencváros pedig a harmadik helyen végzett, úgyhogy lett BL győztesünk,
meg nem is. Fú, hol kezdjem ezt az egész dolgot? Kezdjük a döntővel rögtön, menjünk, ahogy akkor, szeretted
igen,
volna?
Akár igen, mert nekem volt egy olyan megérzésem, amiről beszélgettünk, hogy valamint azt gondoltam, hogy a Recco nem játszik majd döntőt. Nekem ez volt a megérzésem. Aztán olyan tükörsimán nyerték meg az elődöntőt.
Az nagyon fájó volt, és egyébként pont azután éreztem én azt, hogy itt a Barcelona, tehát nagyon könnyedén le fogják
győzni. Mert az Olimpiákhoz nagyon könnyen megverték.
Igen, nagyon-nagyon simán legyőzte, ráadásul egy 40 gólos meccsen.
Tehát 8-2 vagy olyan, így indult
8-4 volt az első negyed, egészen brutálisan játszott a Recco. Én nekem egy picit olyan érzésem volt a Recco-val kapcsolatban, megint személyesen látni őket, hogy picit így a vízilabdának a Real Madridja, hogy teljesen mindegy idézőjelben, hogy milyen a játékos keret, mert jó a játékos kerete a Recco-nak, de mondjuk nem összehasonlítható azzal, ami mondjuk, nem is tudom, 2021-ben vagy 23-ban, 22-ben volt Bajnokok Ligája győztes. Vannak nagyon jó játékosok, és vannak világsztárok, de valahogy mégis egy ilyen felsőbbrendűség van az ő játékukban, nem tudják elképzelni azt, hogy ebből vereség lehet. Egyébként szerintem a fináléban picit ennek lettek az áldozatai. Én azt éreztem az egész döntőben, hogy lövünk egy gólt, lő egyet a Barcelona, ha nem baj, akkor lövünk még egyet.
És ez úgyis a végén megnyerjük?
Ez úgyis a végén, én végig ezt éreztem egyébként a helyszínen ott a döntőbe, és talán másfél perc volt hátra, amikor Burján Gergő lőtte azt a jobbra nézek, balra lövöm gól.
Abszolút Varga Duminak volt ilyen gól.
Igen, a másik oldalról. Így van. Tehát akkor lett ugye kettő a különbség, másfél perccel a vége jött, és akkor lehetett látni az olasz arcokon tényleg a vízbe, hogy gyerekek, baj van, 90 másodperc van hátra, és kettővel égünk. Ki is kaptak, és óriási döbbenet volt egyébként az olasz játékosoknak az arcán. Tehát amikor kijöttek a vízből, és már készültek az éremátadóra, akkor még volt, aki még rugdosta a falat, meg hasonlók, mert egyszer nem hitt el, hogy ebből...
A Rekónál.
Tehát az olasz játékosok elképesztően dühösek voltak, és szerintem kicsit ez tényleg ez a felsőbbrendűség érzése az, ami az ő vesztük lett. Beszélgettem egyébként egy-két ferencváros vízilabdázóval is, ők is azt mondták, hogy nagyon érdekes az egész máltai négyes döntő, mert itt találkozhat gyakorlatilag a világ 8 legjobb csapata, és most a lányokat is ide veszem, és mindenki jóba van mindenkivel, beszélgetnek, megisznak egy üdítőt, egy sört a meccs után, egyedül a Pro Recco játékosai azok, akik ilyen
különcködve, vagy hát kicsit így elvonulnak,
és nem... kicsit ilyen nagyarcúan közlekednek az emberek közök, hogyha van ilyen, bár azért szerintem ezt fel lehet ismerni, a kicsit a valaki nagyképűbb, mint a többiek, és mások is azt mondták, hogy abszolút ezt látták a Recon, hogy hát hogy azért, mert mi vagyunk a 11-szeres győztesek, majd így odaadják nekünk azt a 12-et is. Hát nem így lett, hát a Barcelonát egyébként mondhatjuk azt, hogy borította a papírformát, mert tényleg ezt is mondjuk el, tehát Végvári Vince a férfiak között lett a gólkirály, úgyhogy nem játszott a négyes döntőbe, tehát mondjuk
kettővel kevesebb.
Vegyük azt le, hogy mondjuk nem tudom, 6 gól minusszal indult nagyjából a többiekhez képest, és így lett gólkirály, és tényleg kiveszel egy ilyen játékost a keretből, és el tudnak menni a döntőig, amit később megnyernek, az óriási dolog. Azt egyébként minden szakember elmondta, hogy a legjobb vízilabdát ebben a szezonban a Barcelona játszotta sebességre, figurákra, mindent együttvéve, de mindenki kijelentette azt, hogy hát Végvári Vincével, vagy Vince nélkül azért itt erősen csökkentek százalékosan az esélyek. Ennek ellenére a Ferencvárost búcsúztatták, ugye 5 méteres párbajban. Hát, hogyha a lányokra azt mondtam, hogy a döntőt meg kellett volna nyerni, akkor én a fiúknál
ugyanaz
is
ugyanaz a forgatókönyv
így...
szinte. Ugyanaz a forgatókönyv.
Abszolút.
Vezetsz egyel, kettővel, olvad a különbség, támadhatsz a kettőért, nincs meg, egyenlítenek. Büntető
párban.
Igen,
és ott ráadásul egy emberelőny volt, amit egyébként még jól is játszott meg a Ferencváros, hogy Fekete Gergő az utolsó pillanatban, nem is tudom, talán hárman egyszerre blokkolták a lövését, és akkor a lefordulásból megjött, ott is jött az előny, és aztán jött az egyenlítés. Hozzáteszem, hogy a Ferencváros férfi csapatánál ők se játszottak jól egyáltalán az elődöntőbe, és a fordítani is igazából úgy sikerült, hogy én azt éreztem ott a Barcelonát egy kicsit elfogyott erőbe, a Ferencváros meg látszódóan egyébként nagyon jó kondiba volt, egyszerűen felőrölte az ellenfelet.
És akkor jöttek fel, amikor a kulcsemberek a Barcelonátánál kinnültek, és egy picit próbálta őket pihentetni a mester.
Így van.
Tehát ott ez inkább egy másfél soros csapat egyébként. Igen. A Barcelonátá, főleg a Végvári tesó nélkül.
Úgyhogy azt a Ferencvárosnak szerintem nyögvenyelősen, de valahogy be kellett volna húzni azt a mérkőzést, és közel is volt hozzá. Most tényleg 5 méteres párbajról meg beszélgetni, hogy ott ki hogy lövi az 5 méterest, teljesen hát lényegtelen. Tehát az egyik oldalon ott van Fogás Soma, a másik oldalon egy Aguirre, aki ráadásul élete egyik, tehát én elég sok meccsen láttam már védeni, és nagyon jó kapus, de most extra volt. Tehát az, hogy azt hiszem, hogy 6-szor védett fejjel a mérkőzés során.
Úgy kezdte a meccset egyébként.
Úgy kezdte a meccset, de mondom, talán 6 lett a vége, még mondta is Nyéki Balázs a meccs után, hogy is mondta, hogy nem olyan felfogásban lőttünk neki, ahogy azt megbeszéltük, tehát ezt lefordítom magyar nyelvre, nem oda lőttük neki a labdát, amit előre megbeszéltünk. Tehát valószínűleg el lett mondva, hogy ne oda a haja környékére próbáljunk célozni.
Nyilván azért Szóval, hogy ne odalőjetek, egy BL elődöntőben a negyedik negyed végén, amikor fogy az oxigén, nyilván ezek nehéz dolgok, de ez tény, hogy ha fogásomát kiemeljük, akkor mondjuk a világ három legjobb kapusa közül ők ketten biztos, hogy benne vannak.
Tehát én is azt gondolom, hogy ez a két
és nagyjából
négy
kortársak, jutna
először
tehát esünkbe. Tehát Ágérét még sokáig fogjuk látni a spanyol válogatottban is, és azért az ő stílusához pedig az hozzátartozik, hogyha úgymond belövik az ellenfelek,
pontosan,
akkor megőrül a vízben.
Pontosan, tehát ő neki egyébként vannak olyan napjai, hogy nem tudom, 15% vagy 20% és lecserélik a második negyedbe, mert képtelen védeni. Egyébként valami hasonló volt, ha jól emlékszem, az EB középdöntős meccs Belgrádban, hogy ott is le kellett cserélni, mert már minden befele pattant róla. Itt azért már sajnos az elején egy kicsit vakartam a fejemet, amikor már negyedik védése volt, úgyhogy 2 méterről lőttek az öltfehérek. Ez így nagyon nehéz lesz, hogyha ennyire őt tűzbe hozzuk.
És akkor ő üvölt, kifele néz,
igen, és volt is egy nagyon jó kis külön csatája Manherz Krisztiánnal, talán az első 2 vagy 3 párharcot nyerte a spanyol, és akkor a hajrában meg a Manu 2 elég erőset belőtt neki, és akkor ment az üzengetés. Hát,
ez benne van.
Ez kell,
hozzá,
én kell, meg én ez kell a, is, én azt gondolom.
Ez a meccs része.
Igen, egyébként visszatérve, csak egy ez off topic úgymond, de a női döntő nagyon-nagyon érdekes volt abban a szempontból, hogy én még nem láttam olyan női meccset, ahol volt verekedés. Itt volt verekedés például a Ferencváros és az Olimpiakos játékosok egy nagyon rövid időre, de ott meg kellett állítani a játékot, mert
én
nem
magam
is tudom.
Sem emlékszek ilyen
szituációra. Ez egy nagyon rövid szituáció volt, talán a kis Alexandra a kapus úszott ki, és ott a fennmaradó görög centerrel ment a hírig, aztán így egy kisebb csapat így odaúszott, és akkor elhúzta a másikat, de jó volt látni most, és tényleg pozitívan mondom, hogy női meccsen is tapasztalunk ilyet, mert szerintem emelte az estfényét, hogy így mondjam.
Lett tehát 2 BL győztesünk, ugye Burján és Vigvári személyében, lett egy 3. helyezett csapatunk, illetve az olimpiákhozban pedig ott volt Zalánki Gergő és Angyal. Velük tudtál érdemben beszélgetni, és itt nyilván Zalánki az érdekes kérdés, akinek a jövőjéről még semmit nem tudunk. Mik a máltai pletykák, valóban visszatér a Taprorekkóhoz? Bármit lehetett ott hallani?
Hivatalos információ nincsen, ugye az még beszéltük is talán 1-2 hete, hogy akkor jött be a hír, hogy Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. Ő azt mondta, hogy a csapata szeretné személyesen bejelenteni majd ezt az információt, és ezt engedjen meg neki, hogy nem osztja meg még a nagy nyilvánosságot.
Itt arra utalt, hogy lehet váltás, vagy a hosszabbítás, vagy nem utalt semmire?
Én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel váltás lesz, amennyire éreztem a szavaiból, de ezt ugye még nem lehet megmondani. Ugye most itt a Prorekkó az első számú esélyes, hogy oda visszatér, ugye játszott ott már 2 évet, nyert 2 BL-t.
Nem is akart eljönni, csak
nem,
ugye...
Nem is akart eljönni.
Párizs előtt beütött a krach az olaszoknál.
És egyébként az olasz csapatból most nem azt mondom, hogy egy poszton hiányos, de azért oda egy nagyon jó balkezes játékos az szerintem még bőven elférne a világ egyik legjobb csapatába.
Én, hogyha a Rekó tulajdonosa lennék, vagy elnöke, akkor biztos azt mondanám, hogy azért valami csak hiányzott, mert nem nyertünk. Szóval,
hát ez így van, ez így van.
Majdnem 1 hetet töltöttél el Máltán. Elég sok mindent láttál, tapasztaltál. Jó helyen van Máltán a Bajnokok Ligája 4-es döntő? Vízilabdában neked mi volt a tapasztalatod, és mit mondtak a főszereplők, mert azért nagyon sok mindenkivel beszélgettél erről.
A főszereplők szerint tökéletes. Ugye Gurisatti Gréta például azt mondta, hogy egész karrierjének a csúcspontja az a máltai 4-es döntő, és azért egy olimpiai bronzérmes játékosról beszélünk, tehát volt már néhány rendezvényen, ahogy Matajsz Márk fogalmazott. Azt gondolom, hogy a sportolók szempontjából és a szurkolók szempontjából egy nagyon jó környezet Málta, mert június elején szuper jó idő van.
Nincs még tele turistával?
Nincs
gondolom.
Még tele turistával.
Nincs 40
annyira, nincs 40, csak 30, ami egyébként nem tudom, legalább 40-nek érzed, de nincsen 40 fok. Egy olcsó desztináció idézőjelben, tehát azt gondolom, hogy a repülővel megközelíthető nyaraló helyek közül egy kifejezetten olcsó helyről van szó. Itt nagyon sok játékossal beszéltem, és egyébként mi együtt laktunk a Mataró és az Olimpiákos női csapatával, velük is beszélgettünk elég sokat. majdnem mindenki családdal érkezett, és nem is egy fővel, tehát volt, aki 10-20 fős családi támogatást kapott a lelátóról, mert ide úgy érkeznek az emberek, ráadásul ugye a mérkőzések este vannak, tehát este 7 és este 9 volt a tehát mérkőzés.
Egész nap lehet strandolni a családnak.
Az egész nap szabad a családnak, azt csinálnak, amit szeretnének, este meg szurkolnak a...
Amúgy az ideális.
Abszolút, abszolút, és ráadásul nem egy óriási komplexumról van szó, tehát nem is tudom, talán maximum talán egy 2000 néző férhetett ott el, ezt majdnem ki is maxolták. Minden játékos azt mondta, hogy sportszakmailag ez egy tökéletes helyszín. Újságíróként voltak nehézségeim, de hát én azért vagyok ott, hogy ezeket megoldjam, tehát szerintem ez ebből a szempontból.
Ezt tényleg sok helyszínen el lehet mondani, és mikor azt hallják a kedves nézők, hallgatók, szurkolók, hogy a Magyarország milyen kiváló házigazda egy világversenyen, akkor nagyjából újságírói szempontból is el lehet mondani, hogy itt ez aztán tényleg... Mindig van áram, mindig van víz, mindig van mosdó, mindig van internet, most csak a legfontosabb dolgokat mondom el.
Hát most azt a hármat volt, mondtad, amit egyébként szinte kivétel nélkül hiány volt, de hát mondom, ezt a részét megoldottuk. Mindenki nagyon élvezte, és én egyébként annak viszont külön örülök, hogy a lányoknak a döntőjét is ide vitték, mert azért a női vízilabdában, még a csúcseseményeken is, legyen az bajnokok ligája, olimpia, vagy világbajnokság, azért mondjuk egy női döntőn, még egy női döntőn se telik meg mondjuk általában a lelátó. Itt például az, hogy az olimpiákosznak a női csapata bejutott a döntőbe, az egy óriási lökés volt. Nem tudom, hogy hogyan számoltak egyébként a görög szurkolók, de például a női döntőre a teljes görög kemény mag megérkezett. Ez mondjuk egy 3-400 fő lehetett, ők elfoglalták az egész teljes egyik oldali lelátót, és a férfi bronz meccsen már nem voltak ott, tehát nem tudom, hogy hogy lehetett a logisztika, de fantasztikus hangulatot varázsoltak, ugye a Ferencváros szurkolóival együtt, tehát a legjobb hangulat az a női döntő volt az egész négyes döntőbe, úgyhogy én ennek külön örülök, mert a lányok szerintem megérdemlik, és a női vízilabda szerintem elképesztő gyorsasággal fejlődik, tehát mindenkinek ajánlom mondjuk egy nem is tudom, 2016-os olimpiai meccset nézzem meg, és egy mostani női BL döntőt, óriási a különbség. Tehát most már nincs olyan, hogy egy csapatban csak 3-4 olyan játékos van, aki mondjuk tud egy
olyan
igazán erőset dobni,
igen,
ami
van egy lövőd, és azzal úgy messzire mész, ez már kevés.
Ez már nagyon kevés. Ez tehát nagyon itt már kevés. Mindenkinek kell, hogy legyen legalább egy olyan lövése, amivel veszélyes tud lenni a kapura. Keszthelyi Rita akár csavarva is képes gólt lőni, tehát szerintem a lányok szempontjából különösen jó, hogy ez a döntő ez Máltán marad.
Van törekvés arra, hogy Máltán maradjon?
Pont ezt akartam mondani. Ha jól tudom, akkor 3 évre beadta a pályázatát megint Málta. Erről hivatalos döntést egyelőre még nem láttam, de szerintem nagyon jó helye van, és amennyire tényleg a zuhanyhíradó, hogy így fogalmazzak, akivel beszéltem, játékos, sportoló, edző, az mind azt mondta, hogy nagyon jó helyen van ez a négyes döntő. Ami még egyébként szintén érdekesség, hogy nagyon elérhető közelségekben voltak a sztárok is, és most nem csak azokra gondolok, akik a vízben játszottak, hanem mondjuk ott ült a lelátón egymás mellett Madaras Norbert és Felipe Perrone, akik...
Róluk volt is egy közös fotó valamelyik portálon, hogy igen, a vízilabda jövőjéről beszélgetnek.
Igen, igen, igen. És pont a bejáratnál, ahol kimennek a nézők és bejönnek a sportolók, az két külön bejárat volt, és mindegyik este, hát nem azt mondom, hogy a teljes nézőtér, akik lejöttek, de egy 4-500 ember ott várakozott, jöttek ki a sportolók, nem is csak aláíráskérés vagy ilyesmi, hanem leültek beszélgetni, fényképezkedtek később a kupával, tehát egy ilyen nagy vízilabda családi program volt egyébként az egész négyes döntő, én úgy éreztem, és ebből a szempontból szuper jó helyen van. Hozzátudom, el tudnék képzelni egyébként mondjuk egy hasonlót a Margit-szigeten adott esetben, ott is biztos, hogy nagyon jó lenne mondjuk június közepén, tehát a mostani időben. Itt Budapest is egy tökéletes hely lenne ebből a szempontból.
Hát akkor viszont jöjjünk vissza Budapestre, mert hogy a Máltai dossziét bezárjuk, és innen is gratulálunk a Ferencváros mind a két csapatának a Bajnokok Ligája szerepléshez, de a klub ma már sajtótájékoztatót tartott, és számomra a legfontosabb mondat, és kérlek ezzel folytassuk, amit az ügyvezető alelnök Nyíri Zoltán mondott ezen a sajtótájékoztatón, A jövőt illetően minden feltétel adott, hogy a két csapat, mármint a női és a férfi, ugyanolyan feltételekkel folytassa a munkát. Tehát amikor ebben a jelen gazdasági helyzetben nem akarom behozni a futballt a vízösszekötbe, vagy akár a kézilabdát, de azt halljuk, hogy még a csapatok nem tudják, hogy milyen büdzsével tudnak neki vágni a következő idénnek, lehet hallani több klubról, hogy likviditási gondok, milyen keretünk legyen, akkor a Fradi vízilabdánál a talán legfontosabb vezető arról beszél, és azt mondja el a nagy nyilvánosság előtt, hogy minden ugyanúgy megy tovább, mind a két csapatunk erős marad, majd bejelenti például a Kakariszt. Ez elég megnyugtató vízilabda szempontból.
Nagyon-nagyon érdekes téma, és a sajtótájékoztató előtt egy negyed órával, amikor érkeztem, akkor hasonlóról kezdtünk el beszélgetni az újságírókról, vagy az újságírókkal, mert nyilván azt mondod, hogy nem hozzuk be a focit, de azért muszáj behozni a focit, és hallottunk ilyen-olyan pletykákat, hogy megszorítások és hasonlók. Ugye azt már tudtuk, azt nagyjából egy fél éve vagy egy éve volt egy ilyen szerződés hosszabbítási hullám a Ferencvárosnál, hogy mindenkinek nagyjából 2028-ig
az olimpiai ciklus
van szerződése, és azt azért szerintem mindenképpen érdemes elmondani magáról a vízilabdáról, párhuzamba állítva a labdarúgással, hogy az, hogy neked legyen egy világklasszis vízilabda csapatod, tényleg nem tudok pontos számokat, de mondjuk nem tudom, 100-150 millió forint, most csak tényleg tippeltem, de ha mondjuk ezzel szembeállítjuk a futballt, ott meg 10-20 milliárdokról beszélünk, tehát ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy
az
Európa Liga.
Az arányokat tekintve ez persze óriási a különbség.
Óriási a különbség, és azért itt mindenképpen jelezzük meg, szerintem Nyíri Zoltán személye ebből a szempontból kulcsfontosságú, tehát egy korábbi vízilabdázóról beszélünk, aki még most is játszik a Masters-ben, ha jól tudom, még bajnoki címet is nyertek. Neki mindenképpen szívügye az, hogy működjön a Ferencváros vízilabda szakosztálya, és nyilván szerintem egy Ferencvárosnál az, hogy működjön, az nem merülhet ki annyiban, hogy elindulunk az OB1-ben. Tehát ott valószínűleg a legmagasabb szinten képzelik el a jövőt, és azt gondolom egyébként egy szurkolónak, meg a játékosoknak is annál jobb üzenet nem kell, mint hogy ide hozzák a világ legjobb centerét, és egyébként a nőknél is ezen a poszton erősített a Ferencváros.
A Horváth Zsófia érkezett Szentesről, illetve az orosz válogatott Maria Borisova, olimpiai bronzérmes, Horváth Zsófi pedig egy korosztályos Európa-bajnok vízilabdázó, 19 éves, és hát mind a két csapatán ugye a center poszton erősítettek, a holland De Vries megy majd el a hölgyektől, a férfi csapattól pedig a spanyol De Toro. Tehát itt nem arról van szó, hogy hoztak egy világklasszist a férfi csapathoz, egyébként hatan meg távoztak.
Igen,
hanem egy poszton történt egy olyan csere, ami ha csak a nevet nézzük, egyértelmű az előrelépés.
Igen, és egyébként ezt beszélgettük a helyszínen, hogy igazából nincs is más poszt a Ferencvárosba, ahol lehetett volna ekkorát előrelépni. Tehát az összes poszton gyakorlatilag olyan játékos van, akit most világ top 5 körülbelül. Egyedül a center poszt volt az, De Toro egyébként, tehát egy világbajnok, spanyol centerről beszélünk, de világszinten azért vannak nála jobbak, és
tehát egy 20-as skálát nézzük, ő 17-es, ami extra,
nagyon
és
jó.
Hoztak egy 19-20-ast.
És hoztak egy 19-20-ast, igen. És egyébként a nőknél majdnem, hogy ugyanez a helyzet, tehát ott is pont a Grétával beszélgettem, hogy neki nagyon sokszor kellett egyébként centereznie ebben a négyes döntőben.
Sajtótájékoztatón is elmondta, hogy azt nem bánja, hogy kevesebb pofont fog majd kapni, mert hogy a centerposzt,
igen,
hát
ugye,
az nem egy.
De Vries volt az egyetlen igazi centere a Ferencvárosnak. Helyette hoztak most kettőt, ugye az egyik egy U16-os világbajnok magyar játékos, aki már a felnőtt válogatottban is játszott a világkupa selejtezőkbe. És egyébként az orosz lánynak a története nagyon-nagyon érdekes, mert ugye az orosz vízilabda az elmúlt 3 évben az gyakorlatilag eltűnt a nemzetközi térképről.
Legalábbis válogatott szinten. Klub szinten is,
mert ugye az orosz klubok nem indulhattak a nemzetközi sorozatba, és én beszéltem a sajtótájékoztatán, megkérdeztem Matajs Márkot, hogy az orosz lányt hogy sikerült scoutolni. És
Játszott Padovában,
az már korábban volt, de hogy az orosz válogatott játszott itt Budapesten egyébként januárban, itt volt egy néhány napra edzőtáborozni, és ott látták meg, és beszéltek vele, hogy mi lenne, ha És ugye az ő személyében is egyébként ő olimpiai bronzérmes, világbajnoki bronzérmes, 28 éves, ha jól tudom, 28 éves játékosról beszélünk. Érdemes lesz egyébként figyelni, akár válogatott szempontból is, mert ugye az oroszok most a Sydneyben sorra kerül világkupán térnek vissza a nemzetközi vérkeringésbe, és amennyire jók az információim, elképesztően erősek.
Abban biztos lehetünk, hogy attól, mert az orosz vízilabdát, és most főleg a hölgyekről beszélünk, mert a férfi válogatottjuk azért már Sydney óta inkább van egy pici lejtmenetben, ugye azért a 80-as, 90-as évek azok inkább az orosz férfi csapatról szól, de a nők nagyon jók voltak.
Hát és a női válogatott, én azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb kor került ki, úgymond a Pixisből, tehát ők nagyon-nagyon felfelementek.
Viszont biztos, hogy dolgoztak, meg játszogattak, szóval egy érdekes helyzet állhat majd elő Sydneyben.
Igen, én a Borisovának a szerepére nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert egy olyan játékos, aki nincs szem előtt mondjuk 3 évig, egyszer csak megjön a nemzetközi mezőnybe, az szerintem tudja borítani a papírformát, és tényleg a Ferencvárosnál láthatóan erre van nagy szükség, mert ha egy BL döntőbe, vagy BL elődöntőbe Gurisatti Grétának kell bemennie, centereznie, akkor értelemszerűen az külső körön a lövőknél ott egy mínusz lesz, tehát hogy ott, és valószínűleg a Gréta nem is tudja magával annyira jól bevinni az embert, mint Penny, ezt egy klasszisztente.
Mindkét edző erről beszélt a mai sajtótájékoztatón, Matajsz Márk és Nyéké Balázs.
Igen, nagyon jól érthetően egyébként elmondták, tehát aki nem is ért annyira vízilat, de az annak is teljesen egyértelmű, hogy ez hogy működik. Fogásom, ezt még mindenképpen el akartam mondani, mert a Fogásom és a Kakarisz a sajtótájékoztatón egymás mellett beszélgetnek, és pont oda jöttek hozzám, és két nagyjából ugyanolyan magas játékosról van szó, és kérdeztem a Somát, hogy hány kiló van köztetek, és mondta Soma, hogy 45. Az úgy egészen elképesztő volt, és egyébként pont Kakarisz olyan könnyedén fordul be, és veszi föl a pószt akár másfél-kettő méterrel a kapu előtt, hogy ugye a lövők akkor értelemszerűen közelebb tudnak húzódni, tehát egy emberről beszélünk, de ez összességében az egész csapatnak egy óriási segítséget jelentett.
Hát az biztos, hogy azzal, hogy a Ferencváros egy ilyen kaliberű játékossal még tudott erősíteni, az azt feltételezi, és azt mutatja, hogy itt tényleg a csapatbüdzsé, illetve a klubbüdzsé a vízilabdánál mindenképpen rendben van. Aztán majd meglátjuk, hogy a következő hetek, hónapok milyen változásokat hoznak, illetve hát nyitott kérdés még ugye Zalánki Gergőnek a helyzete, hogy ha távozik valóban az olimpiákhoz, akkor tényleg a Rekó lesz a végállomás, vagy esetleg egy másik csapat, de utóbbira azért ne tegyünk. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt elénk, és megosztotta a máltai élményeit, illetve egy kicsit beszélgethettünk itt a két nagyon eredményes magyar klubcsapatról, a Ferencváros női, illetve férfi együtteséről. Csak a rendkedvéért mind a két csapat megnyerte a bajnokságot és a kupát, és a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében pedig ezüst, illetve bronzérmet szerzett. Göbös Gábornak köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, jövő héten folytatjuk, viszont hallásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
A Ferencváros labdarúgó csapata az Újpesti Dózsa sorozatban elért 7 bajnoki aranyérmét követően 1976-ban első lett, ezt megelőzően éppen a Lilafehérek hetese előtt 1968-ban állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A Sporttörténelem adásában Elpap István és Turi Gábor beszélgett a tavaszi szezon hajrájáról, fókuszba állítva a 76. június 9-i Ferencváros videóton mérkőzést.
Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az 1975-76-os idény egyik sorsdöntő találkozója a június 9-i Ferencváros videóton volt. Az őszi szezonban 1975. novemberében 0-0-ás döntetlennel végeztek egymással.
Ugye ez volt az a bizonyos Csikó Fradi, Dalnoki Jenő volt a vezetőedző. Milyen volt ez a Ferencváros dalnoki keze alatt?
Hát a dalnoki érában karakteres együttesé formálódtak a fiatalok, az zöldfehérek 1975-ben már megmutatták az oroszlán körmeiket. A kupa győztesek Európa kupájában csupán a Dinamo Kijev előzte meg őket, előtte egy évvel 1974-ben megnyerték a Magyar Kupát. A 75-76-os évad őszi szezonja után is az FTC vezette a tabellát 3 ponttal megelőzve az Újpesti Dózsát. Dalnoki Jenő nem véletlenül jegyezte akkor meg, idézem, a csapatépítésben az a leglényegesebb, hogy kialakult az az együttes, amely képes arra, hogy a legnehezebb akadályokat is eredményesen vegye. Dalnoki hozzátette, fiatal az együttes, legtöbb tagja előtt szép jövő áll. Az őszi játékos rangsorban az első 10-be Bálint László, Hajdú József és Ebedli Zoltán is bekerült. A posztonkénti rangsort a jobbhátvéd Martos Győző, a centerhalf Bálint, a jobboldali középpályás Nyilasi Tibor és a balszélső Magyar István is vezette a zöldfehérek közül. A Népsport azonban figyelmeztetett, idézem, az egyre törés neheze még hátra van.
Hát bizony hátra volt.
Igen, május 15-én a Ferencváros az Újpest elleni mérkőzésen demoralizáló 8-3-as vereséget szenvedett a Népstadionban. Érdemes néhány sor erejéig felidézni a Népsportot, mit írt akkor az ötcsillagos mérkőzésről. Felejthetetlen pompás mérkőzés volt, azzá tette a mérkőzést a nagy részében maga színvonalú és kiegyenlített játék, a sok gól, amelyek közül nem egy korszerű támadásból született, és a nagy iram, a sokáig kiélezett küzdelem. Olyan időszakok is voltak, amikor a szurkolók valósággal tomboltak a nézőtéren, több mint egy órán keresztül hihetetlenül gyors, lendületes, küzdelmes volt a játék ritmusa magával ragadta a közönséget. Az Újpesti Dózsa pompás játékkal bravúros győzelmet aratott, olyat, amelyre joggal lehet büszke. Várhidi Pál szakvezető így értékelt, idézem, rendkívül magas színvonalú mérkőzésen alaposan kitett magáért a csapat, nagyon jól kihasználtuk a helyzeteinket. Ne hallgassuk el, a közelmúltban elhunyt Fazekas László 5, azaz 5 gólt szerzett teljesítményére a szaklap 10-es osztályzatot adott.
Mennyire volt valós ebben az értékelésben az említett kiegyenlített játék meghatározása?
A vesztes zöldfehérek közül a 2 gólos Szabó Ferenc 8-as kapott, de a forduló csapatába 6 újpesti is bekerült, Kellner Jenő, Sarlós András, Tóth András, Fazekas, Törőcsik András és Fekete László.
A videóton melyik csapattal mérkőzött?
Ugyanebben a 25. fordulóban a Vidi a Sóstői stadionban 0-0-ra végzett a Salgó Tarjánnal. 38 ponttal vezette a tabellát, egyegységgel állt a zöldfehérek előtt, utólag megkockázható lehet, hogy ezen a találkozón úszott el a székesfehérváriak bajnoki címe. Ráadásul Kovács Ferenc edző nem rejtette véka alá, idézem a mestert, hiányzott a megszokott lelkesedés, a küzdőszellem is.
Mi történt a május 29-i fordulóban?
A Vidi 2-0-ra kikapott a jó erőkből álló Tatabányától, ha X az eredmény, ki tudja, mi történt volna később. Ezzel szemben a Fradi Szombathelyen győzött 3-1-re, az élen helycsere történt, a Fradinak 39 pontja volt, a Videótonnak 38. Június 2-án kettős rangadón az FTC 3-1-re nyert a Honvéd ellen, más kérdés, hogy a nagy meccset, 5 csillagot kapott a Népsporttól, a Vasas Újpesti Dózsa találkozó hozta, a piroskékek 5-4-re nyertek, a Videóton is nyert Békés Csabán 3-2-re, a tabellán a helyzet nem változott. A zöldfehérek lendülete Muha József vezérletével, idézem a szaklapot, végig kitűnő teljesítmény nyújtott, jó labdákat adott előre, sokat szelt, megmaradt június 5-én a Csepper 2-1-es legyőzésével, a székesfehérváriak viszont pontot vesztettek Videóton, Honvéd 1-1. Kovács Ferenc szakvezető kesergett. Gólokkal kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, ha a helyzeteknek csupán egy részét kihasználjuk.
Na és akkor így érkeztünk el az utolsó előtti, a június 9-i fordulóhoz.
Amelyet a Népsport így vezetett fel, idézem, az utolsó előtti forduló dönthet, ám az eredmény ismeretében Ferencváros Videóton 1-1 prolongálta ezt a jóslatot. Idézem ezt is, a legfontosabb döntések egy héttel elnapolva, a címlapon még ezált, a vendégcsapat közelebb állt a győzelemhez.
Amúgy hogy értékelte a Népsport ezt a találkozót?
A tudósítás utáni értékelésben ezált, tudatosabban játszott a Videóton, az FTC kihagyta a legjobb helyzeteket is. A 4 csillagosra értékelt találkozó első gólját a 29. percben a vendégek szerezték. Szalmási Tamás 17 méteres, nem túl erős lövése került Hajdu kapujába. A Népsport szerint a szünet után is nagyon küzdelmes volt a játék. A szaklap korholt is, miután Kovács József, a vendégek egyik kulcsembere 16 méterről mellé lőtt, idézem a Népsportot. Nem lehet magyarázatot találni arra, hogy egy rutinos játékos ilyen óriási helyzetben ennyire nem találta fel magát. Kovács lekezelhette volna az átadást, és abba a sarokba rúgja, ahová amelyikbe akarja. De most a döntő mérkőzésen majdnem tacs lett belőle. A 65. percben, mint később kiderült, kulcsmomentumnak lehette tanulja a 30 ezer nézés, a televízió előtt ülők. Egyébként miután minden jegy elkelte az MTV műsorra, iktatta a találkozót. Maier egy szabadrugás megítélése után elrúgta a labdát, ezért Münz kiállította.
De a szabályok szerint piros lap járt a szabálytalanságért.
Igen, az NS a következőképpen kommentálta a játékvezetői döntést. Teljesen igaza volt a játékvezetőnek, mindenki tudja, hogy nálunk sípszó után tilos elrúgni a labdát, és aki mégis megteszi, annak számolnia kell a kiállítással. Tehát még egyszer, jogos volt a szigorú ítélet, csak ezen a mérkőzésen nem egyedül Maier rúgta el a labdát. Az ember előnyt kihasználta az FTC a 79. percben, Muha átadását Pusztai László közelről belőtte. Ezzel kiegyenlítettek a hazaiak, s ugyan Nyilasi Tibor még fejesből megszerezhette volna a győzelmet, de maradt az 1-1. Nem véletlen, hogy a ferencvárosi 8-as játékáról ezt írta a Népsport néhányszor: nagyszerű cselekkel tölt kapura, de a legjobb helyzeteket is elhibázta.
Amúgy milyen teljesítményeket hozott az 1-1-es X?
A hazaiaknál Martos volt a legjobb hátvéd, a középpályán Muha harcos felfogásban küzdött, inkább szerelt, mint támadott, s végül azzal kerekedett társai fölé, hogy a gólt ő készített elő, Pusztait gólja dicséri.
És a Videótonnál?
Idézem, Kovács László jó érzékű hárításaiért érdemel elismerést, néhány bizonytalankodásáért viszont elmarasztalást. A hátvéd csorból az erőteljes Baranyi főleg feljátékával, gyorsaságával tűnt ki. Fejes az első félidőben kitűnően játszott, de szünet után visszaesett. A középpályán találjuk a mezőn legjobbját, nagy kettő személyében beszágoldozta az egész pályát, a saját 16-osán belül nem egyszer felszabadított, s időnként mesterien szervezte a támadásokat is. Negyedórás kihagyástól eltekintve Kovács József is válogatott szinten játszott, nyugodtan, ügyesen kombinált. Összességében ez a döntetlen továbbra is nyíltá tette a bajnoki címért folyó versenyt. Az edző nyilatkozatokból egyértelmű volt, melyik csapat szakvezetője volt elégedettebb, Dalnoki Jenő szerint. Idézem, gólokkal kellett volna nyernünk, mert nagyon sok helyzetünk volt. Kovács Ferenc, jó mérkőzés volt.
A mezőny legjobbja, a székesfehérvári nagy kettő János tett egy érdekes megjegyzést.
Ezt mondta, ha nekünk lett volna ilyen örökké zsibongó, biztató, bennünket örökké üzőhajtó szurkoló táborunk, akkor már birtokunkban éreznénk a bajnoki aranyérmet. Bárki ellen fogadom, hogy ezt az egy pontot, s valószínűleg azzal együtt a bajnokságot nem csak Nyilassék, hanem a szurkolóikkal együtt sokan szerezték meg. Ám mintha már lemondott volna a játékos a bajnoki címről, talán egy életen át arra a pillanatra készültem, hogy egyszer nekem is legyen bajnoki aranyérmem. Hajtottam, dolgoztam, lemondtam és áldoztam érte. És most vége. Szeretnénk sírni a keserűségtől. Pusztai László gólját elevenítette fel utólag. Az volt a szerencsém, hogy a védő támaszkodó lábára jött a labda, képtelen volt moccani, és abban a pillanatban éreztem, nem hibázok.
Összességében milyen volt a mérkőzés?
A visszapillantásban a Népsport ezt írta: erre a 90 percre emlékezni kell. Ugyanakkor a szaklap nem tagadta, a zöldfehérek számára döntetlen egy biztató eredménynek tűnt, és emellett szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy legjobbjaik a bajnokság hajrájára, legalábbis idegileg, elfáradtak és néha csak árnyékai önmaguknak így, és ezért adták fel azt a küzdőmódot, amely az ősszel annyi sikert hozott nekik. A Népsport következtetése, hogy végleg elmosódtak azok a különbségek, amelyek egykor a fővárosi nagycsapatok és a vidék között mutatkoztak, ahol egy-egy csapat nem állandóan kirabolt bányához hasonlít, hanem meg tudja tartani, magához tudja kötni a tehetségeket, ahol az egyesületi vezetés valóban urra a helyzetnek, tud távlatokban gondolkodni és dolgozni, ahol az első részsikerek nem nyithatnak meg ellenőrizhetetlen és uralhatatlan érzelmek zsírpjeit, ott nincs mitől tartani. A szaklap kitért a bíráskodásra és a 11-esre vonatkozóan. ezt írta, a teljesen megalapozott döntések is csak akkor igazságosak, ha egyforma súllyal alkalmazzák mindig és mindenkivel szemben.
Na és mi történt a zárófordulóban?
Az utolsó körnek 2 pontos ferencvárosi előnnyel vágtak a csapatok, a Zöldfehérek Zalaegerszegen mérkőztek, a Vidi Szegedre utazott. Az akkori Zuhany híradó megszellőztette, hogy Kovács Ferenc, a fehérváriak szakvezetője, arra kérve kereste fel Szőcs Jánost, az ET edzőjét, hogy a fair play szellemében tegyék oda magukat, mire állítólag Szőcs megjegyezte, nem biztos benne, hogy lesz ráhatása, mert a két csapat futballistái már kapcsolatba léptek egymással.
Hát fogalmazunk úgy, akkor ezek szerint nem történt meglepetés.
Így van. Telt ház, azaz 22 ezer néző előtt 4 csillagos mérkőzésen 0-0-ás félidő után 3-1-re győzött a Ferencváros. A fiatal fradisták Ebedli Nyilasi Szabó góljával hozták a papírformát, akár csak a Szegeden 4-2-re győztes Vidi. A ferencvárosi Juhász István, aki az 1968-as bajnokcsapat tagja volt, nem tagadta. Nagyon boldog vagyok, hogy labdarúgó pályafutáson végén ilyen nagy örömet szereztek a fiúk. Azt hiszem, megérdemelten nyertük az utóbbi évek legizgalmasabb bajnokságát. A fehérváriak szereplését így értékelte a Népsport. A Videóton csapata érett, korszerű játékkal, nagy közönség sikert aratott, ezüstérmivel pedig fennállásának legszebb eredményét érte el.
De érdemes felidézni a szakvezetők értékelését is.
A ferencvárosi dalnoki ezt mondta az aranyat hozó idényről. Túl teljesítettük a tervünket, erre az évre nem irányoztuk elő a bajnoki címet, csak egy 3 éves terv végére, tehát jövőre következett volna ez a cél. Jól szerepeltünk az ősszel, úgy láttuk, sokat fejlődött a csapat, első helyen fordulhattunk, s ekkor gondoltunk először arra, hogy bajnokok lehetünk. Fiatal csapat a Ferencváros, zömében a fiatal játékosok adják a csapat stílusát, ők jelentik a lendületet, azt az akarást, amely jellemezte játékunkat. Tapasztalatlanságuk miatt nem várható tőlük, hogy az évben lejátszandó összes tétmérkőzésen egyformán be tudják osztani erejüket. A hullámvölgyet szinte természetesnek tartottuk, vártuk, számítottunk rá, nem lepett meg bennünket. Elsősorban idegi fáradtságról volt szó. Amikor bekövetkezett, az volt a feladatunk, hogy amilyen hamar csak lehet, úrrá legyünk rajta. Sikerült leküzdenünk, ezért is nyertük meg végül a bajnokságot.
És miképpen látta Kovács Ferenc?
Ő sem volt elégedetlen. Az 1974-76-os évre a 3.-5. hely egyikét tűztük célul. Az ezüstérmet szereztük meg, és ezzel magasan túl teljesítettük tervünket. Sokáig versenyben voltunk a Ferencvárossal a bajnoki címért, és nagy harcban, csak az utolsó fordulóban dőlt el a küzdelem. Úgy érzem, hogy a csapat ezzel a szép teljesítményével kivívta magának az elismerést. Az elmúlt bajnokságban a 4. helyen végeztünk, s hogy előbbre léptünk, azt a sikeres hazai szereplés mellett jó idegenbeli mérlegünknek is köszönhetjük.
A Ferencvárosban dalnoki több nagy játékost is mellőzött, Albert Fórián 74-be visszavonult, Branikovics László 76-ban Cseperre igazolt, és Szőke István is mellőzött lett, hogy csak a leghíresebbeket említsük.
Dalnoki próbált választ adni arra is, miért mellőzött korábbi neves labdarúgókat, idézem. Utólag sem akarok senkit megbántani, de nem elsősorban a játéktudást keveseltem néhány régi labdarúgónknál, hanem az emberi kvalitásokat. Magam sem végeztem sajnos egyetemet, és eszem ágában sem jut arra gondolni, hogy doktori disszertáció kell mondjuk a jó támadójátékhoz. De hosszú évek vergődése bizonyította, hogy sebzett lelkű, befelé forduló vagy beszűkült látókörű emberekkel a sportban sem lehet magasan szárnyalni. Nehezen szántam rá magam az egykori társak vagy közvetlen utódok félreállítására. Nem mintha következményektől féltem volna, mert ha visszagondolok azokra a hónapokra, olyan voltam akkor, mint egy bajt kereső öngyilkos jelölt. De szerettem, kedveltem néhányukat, és nem éreztem biztosan, hogy jogom van-e egy egyéni elképzelésem megvalósítása érdekében pontot tennem a karrierjük végére. Aztán tisztáztam magamban, hogy mit akarok ezzel az egész edzői tevékenységgel. Pénzre, hírnévre nem vágytam, az egyesületnek akartam visszaadni valamit abból, amit annak idején kaptam.
Hát akkor ennyi volt a Ferencváros Videóton 1976-ból, 50 évvel ezelőttről. Ez volt a Sporttörténelem Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyéniben is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményt.